Hölgyeim és uraim, ahogy a felvezetésben és az előző előadás végén is elhangzott, a következő logikai lépcső a meteorológiai körülmények után a víz fizikai jellemzőinek a kutatása. Ahogy bővebben kifejtésre került, a víztudományi mintaprojektben komplex interdisziplinális kutatási témák kerülnek majd sorra. Ezek egyike a Balaton hidrológiai és hidraulikai modellezése, ami a nyugalmi vízszint, a dinamikus vízmozgások és az ezekből kapcsolódó üledéktranszport és egyéb transportjelenségek leírását tartalmazza. Ahogy korábban hallottuk, ez mind a meteorológiai körülmények függvénye, tehát ezeket a kutatásokat akkor fogjuk tudni elvégezni, a megfelelő meteorológiai bemenő adatokkal rendelkezünk. A fontos kérdések közé tartozik az alacsony és magas vízszintek előfordulási valószínűsége, ami nem csak természeti vagy ökológiai, hanem társadalmi hasznossága is bír, illetve az időszakos kiöntések várható helye és nagysága, ami szintén egy fontos infrastruktúrális kérdés. Mi valahol a piramis közepén, de még úgy az eleje felé helyezkedünk el, tehát az éghajlati és időjárási körülmények befolyásolják a mi eredményeinket, viszont a mi eredményeinkre pedig számtalan egyéb tudományterület kutatásai is épülnek. A vízminőségi, az ökoszisztéma állapotára vonatkozó kutatások, illetve a vízhasználat tervezése vagy a menedzsment. Itt kiemelném az éghajlat és időjárás mellett azt a közismert tényt, hogy a Balaton vízszintje szabályozható a Sion keresztül, tehát az, hogy milyen vízszint alakul ki, ez nem csak természeti, hanem menedzsment kérdés is, és ez is befolyásolja az eredményeket. Mivel előzetes eredményekről lenne szó, ezért néhány kiragadott témakörrel szeretném ezeket illusztrálni. Az átlagos és szélsőséges állapotok modellezése terén a nyugalmi vízszint, illetve a szélkeltette vízmozgások vizsgálatát végeztük el. Ezek közvetlen relevanciája az, hogy a mintaprojekt fő vezérfonala a 120 cm-es vízszint tartásának a vizsgálata, tehát ezek a megemelt vízszint következményeit kell valahogy kutatásokkal megállapítanunk. Itt megint az extrém vízállásokra, illetve a kiöntések várható nagyságára vonatkozik a kutatás. A vízszint több összetevő együtthatásaként változhat. Az elsődleges hosszú távú hatás a vízkészletváltozás, ami a nyugalmi vízszintet határozza meg, ezt tudjuk szabályozni egy irányba leeresztése. Ezen felül a szélkeltette mozgások során kialakul tólengés, ami a Balaton hosszúkás alakja miatt igen jelentős lehet a nyugati, illetve a keleti végeken, és a hullámzás is. Ezek érdekes módon a Balatonban mind néhány deciméteres kitéréssel jellemezhetők, viszont az az időskála, amin ezek a jelenségek működnek, az rendkívül eltérő. A vízkészletváltozás az havi, éves léptéken szokott jelentősebb lenni, míg a tólengés néhány óra, a hullámzás pedig néhány másodperc periódussal jellemezhető. Elsőként a vízkészletváltozás, tehát a nyugalmi vízszint változását szeretném ismertetni. Itt egy rendkívül jó adatsorral rendelkezünk. 1921-től van a Balatonra részletes havi léptékű vízmérleg, ami a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az OVF munkájának köszönhető. Ennek az egyik legfontosabb eleme az úgynevezett természetes vízkészletváltozás, amit legegyszerűbben úgy illusztrálhatunk, hogy ez vagy az a vízszintváltozás, ami leeresztés nélkül következne be a tóban, vagy pedig, hogyha állandó szintet akarunk tartani, ez a leereszthető mennyiség. Az elmúlt 40 évben a Balaton átlagos természet vízkészletváltozása az 44 cm volt évente, tehát körülbelül ennyit lehetett leengedni belőle. Viszont előfordultak, főleg az elmúlt 15 évben olyan évek, amik korábban nem fordultak elő, amikben az éves természetes készletváltozás negatív volt. Ezek jellemezték például a 2003-as nagy aszályos időszakot, és 2011-12-ben is egy radikális vízszint csökkenés következett be. Itt lehet trendszerű csökkenést gyanítani, de ez majd csak a klímaváltozási forgatókönyvek vizsgálatánál fog eldőlni, hogy ez most csak a szélsőségesség fokozódása, vagy pedig egy igazi trend, amit kibontakozni látunk. A vízgyűjtőről érkező hozzáfolyás a természetes készletváltozás egyik legnagyobb komponense, a legnagyobb pozitív komponens, ez körülbelül egyezik az éves párolgás mennyiségével. Érdekes módon a csapadék körülbelül 10%-kal, és az elmúlt 1-2 év adatai alapján úgy tűnik, hogy csak átmenetileg csökkent a vízgyűjtőn, ez látható a bal oldali ábrán. A hozzáfolyás viszont erre egy 30%-os és egyelőre nem visszatérőnek mutatkozó csökkenéssel reagált. Ennek a csökkenésnek a kiderítése az egyik legfontosabb feladat, mivel ennek köszönhető, hogy a negatív készletváltozású évek gyakoribbá váltak. A vízgyűjtő a vizsgálatok alapján nagyon száraznak mondható, tehát az éves lefolyás az a vízgyűjtőre hulló csapadéknak csak 12%-a, és valószínűleg ennek köszönhető, hogy a csapadék kismértékű változása ilyen nagy választ okozott a hozzáfolyásban. Egy hidrológiai modellt készítettünk a vízgyűjtőre, amivel szimuláltuk az elmúlt 40 évben a vízgyűjtőről történő hozzáfolyást, a csapadék és a párolgás függvényében, és azt láthattuk, hogy bár a vízgyűjtőn rendkívül sok fejlemény történt, tehát a Kis-Balaton tározó különböző ütemeinek üzembehelyezése, területhasználati változások, stb. Ennek ellenére a modell viszonylag jól leírta ezt a 40 évet, egyetlen egy paraméter készlettel, ami azt jelenti, hogy az általános működési módja a vízgyűjtőnek nem változott meg, tehát nincsenek ugrásszerű változások a válaszfüggvényekben. A modellezés egyik tanulsága az volt, hogy másfél éves memóriával rendelkezik a hozzáfolyás tekintetében a vízgyűjtő, tehát ez a autokorreláció felezési idejének felel meg, tehát azt mondhatjuk, hogy körülbelül 3 év visszamenőleges csapadékadat befolyásolja azt, hogy egy mostani csapadékadatra milyen lefolyással fog válaszolni a vízgyűjtő. Miután ezt a modellezés kiderítette, egy nagyon érdekes reanalízist végeztünk az adatokon, ez látható a jobb oldali ábrán. Itt a különböző mértékben látható számok, sajnos a színek miatt nem mindegyik látszik, az egyes éveknek a pontjait jelzik, az X-tengelyen a visszamenőleges csapadékmennyiség található, az Y-tengelyen pedig az aktuális hozzáfolyás, és ezek a rendkívül eltérő időjárású évek nagyon szépen egy vonalra rendeződnek, tehát azt mondhatjuk, hogy éves szinten a múlt ismeretében viszonylag pontosan előrejelzhető, hogy egy adott év csapadékára hogyan fog a vízgyűjtő válaszolni, ez segítheti a hosszú távú tervezést. Fontos a metszéspont itt. Ez azt mutatja, hogyha az átlagos éves visszamenőleges csapadék 450 mm környékére csökken, akkor nem lesz hozzáfolyás. Ez így ebben a formában még nem valósult meg, de 2003-ban és 2012-ben már nagyon közel voltunk hozzá. Tehát a vízgyűjtőnek nem kell az összes csapadékot elvenni ahhoz, hogy egyáltalán ne küldjön vizet a Balatonba. Ebből a hozzáfolyási modellből, illetve a természetes készletváltozás ebből levezetett modelljéből ki tudtuk számolni, hogy milyen alacsony vízszintek várhatóak. Itt egy hosszú sztohasztikus Monte Carlo szimulációt végeztünk el, és a jobb oldalon látható az eloszlás függvénye az éves minimum vízszinteknek. Ebből azt tudjuk megállapítani, hogy 120 cm-es szabályozási szint tartása mellett, de ennek szigorú tartása mellett, tehát alatta semmit sem leeresztve, körülbelül 66 évente kell arra számítani, hogy 50 centi környékére zuhan az éves minimum vízszint. Ennél volt már jóval alacsonyabb is, úgyis, hogy nem 120 volt a vízszint. Ez annak köszönhető, hogy a vízszint szabályozás az nem csak egy műszaki folyamat, hanem társadalmi tényezők is befolyásolják, így mi csak a matematika oldalról tudunk nyilatkozni, tehát hogyha egy szigorú vízszint szabályozási rendet tartunk, akkor ilyen valószínűségekkel számolhatunk. Körülbelül azt lehet mondani, hogy a 10 cm-es többlettározás a tóban az felére csökkenti egy adott alacsony vízszint elérésének a valószínűségét. Hogyha 110-et tartunk, akkor olyan 31 néhány évente várható az 50 cm-es minimum vízszint kialakulás, amik a 120-at, akkor 66 évente egyszer. A vízkészlet változás nem csak a negatív vízszinteket befolyásolja, hanem a magas nyugalmi vízszinteket is. Itt a sió leeresztő kapacitását még lehetne fokozni, de azt kell mondani, hogy olyan hónapos, két havi léptéken ez nagyjából elegendő, tehát a 120-as szint az tartható, viszont ideiglenes, amiatt, hogy a vízkészlet változás ez nem szépen a hón belül egyenletesen elosztva jelentkezik, ezért ideiglenes meghaladások várhatók. Itt az adatok elemzése azt mutatta, hogy körülbelül 4 cm lehet az az extra ideiglenes meghaladás, amit nagy valószínűséggel ami előfordulhat, viszont ez azt igényli, hogy 120 fölött azonnal megkezdjék a leeresztést, tehát ha ez valamilyen egyéb szempontból elmarad, akkor természetesen ennél magasabb vízszintek is előfordulhatnak, mint azt a 135 cm-es maximum 2014-ben igazolja is. A nyugalmi vízszint kitárgyalása után áttérnénk a szélkeltette vízmozgások ismertetésére. Itt egy kettő- és háromdimenziós hidrodinamikai modellezést folytattunk le. Ennek az igazolási részét demonstrálja ez az ábrasorozat. Itt a 2007-es Kirill Fantázia nevű hatalmas vihar esemény látható, és erre a viharra szimulált tólengéseknek a mérési adatai, illetve a modell eredményei. Itt 30 méter per szekundumot meghaladó széllökések fordultak elő, és tartósan 20 méter per szekundum fölött volt a szélintenzitás, és ez iránya nagyjából állandó volt, tehát ez egy tökéletes, természetes tesztkörnyezet volt a hidrodinamikai modell számára, és a két alsó ábra mutatja, hogy a keszthelyi, illetve a fűzfői végen szimulált és mért kilendülések milyen remek egyezést mutatnak a modell és az adatok között, még úgy is, hogy keszthelyen fennakadt a vízmérce mínusz 50-nél, tehát az igazi minimumot nem lehetett adatokkal elcsípni. Most az így módon igazolt modellre építve elvégeztük annak vizsgálatát, hogy a mértékadó kilendülések a part mentén milyen nagyságot érhetnek el. Ez 10 év adataira alapul ez az elemzés, és illetve nem, bocsánat, 22 év adataira és 10 éves visszatérési idő mértékadó hullámot, illetve kilendülést ábrázol. Itt az látszik, hogy ahogy a hosszirányú kilendülés a tó hossztengelye mentén tud kifejlődni, a két végponton nagyobb kilendülések, közepén pedig mérsékeltebb kilendülések tapasztalhatók. Itt ebben a 92-től 2014-ig terjedő időszak adatai alapján is akár 155 cm-es partmenti vízállással is lehetett számolni néhány óráig. Ami még erre rárakódik, hiszen ha fúj a szél, akkor a víz hullámzik is, az a hullámzás hatása a partvonalra. Itt egy kétdimenziós spektrális hullámmodell vizsgálatát végeztük-e ugyanerre az időszakra, tehát ugyanerre a 22 évre, és szintén a 10 éves visszatérés idejű mértékadó hullámmagasságot számítottuk ki a parton, és ez egy nagyon meglepő ábra, mivel mindenkinek az a tapasztalata, hogy a déli part szélnek kitettebb, és emiatt ott gyakrabban hullámzik a víz, ami egy helyes meglátás, viszont itt a mértékadó hullámmagasság nagyságát ábrázoltuk a partvonalon. A északi parton magasabb értékeket látunk, ami annak köszönhető, hogy ritka, de erős délnyugati irányból érkező szél esetén elég magas hullámok tudnak kialakulni, és a déli parta ellentétben, ahol a maráson a nagy hullámok megtörnek, és a partot már sokkal kisebb magassággal érik el, az északi parton ilyen védelem nincsen, tehát ott a hullám nagyjából akadálytalan kimegy a partra. Az látszik az előző ábrából, hogy míg a tólengést a hosszirányú lengés dominálta, és emiatt egy szép, lassú, színátmenetes ábrát kaptunk itt. Ez egy tarka ábra, tehát a part irányultságának, kitettségének, a szél meghajtási hossznak és egyéb tényezőknek a függvényében akár néhány száz méterenként vagy kilométerenként változhat a mértékadó hullámmagasság. De ez is több deciméteres eltérést mutathat a nyugalmi, illetve a tólengés által meghatározott vízszinthez képest. Ez a modell nem csak a partra, hanem a tó egészére is kiszámolja a hullámmagasságot. Itt egy alacsony és egy magas vízállású képet látunk valós adatok alapján 2003-ból és 2015-ből. Nagyjából mind a két esetben 10 méter per szekundum körüli szél érkezett, nagyjából észak-észak-nyugat irányból mind a két esetben, ezért a képek összehasonlíthatók. Az látszik, hogy a sekélyebb vízben nagyobb hullámmagasságok tudtak kialakulni, és emiatt a tó közepén nagyobbak voltak a hullámok, viszont a baloldali ábrán az lát, illetve valamennyit látszik, hogy a déli partot alacsony vízállásnál ezek a nagyobb hullámok már nem tudták elérni, szintén a marás törő hatása miatt, ami fokozottabb volt az alacsony vízszint miatt. A hullámzásból előre mutatva a további kutatási témánkra az üledék transportra és felkeveredésre is következtetni tudunk. Ennek első lépése a fenékcsúsztató feszültség kiszámítása, ez az erőhatás, ami elragadja a részecskéket a mederfenékről. Itt is az látszik, hogy a fokozottabb hullámtevékenység egyrésztről, másrészt az alacsonyabb vízmélység megint ahhoz vezetett, hogy magasabb csúsztató feszültség jelent meg alacsonyabb vízállásnál, és emiatt magasabb felkeveredésre számítunk alacsony vízállásnál. A modelljeink nem csak a vízszintek, illetve a partmenti vagy egyéb vízállások szimulálására alkalmasak, hanem a víz áramlását is le tudják írni. Itt egy háromdimenziós hidrodinamikai modell alkalmazását látjuk egy 2015 júniusi időszakra. Itt az érdekesség az, hogy a háromdimenziós modellezése olyan részletek is felszínre kerülnek, amit kevesebb dimenzióban vizsgálva nem tudunk megállapítani. Itt látszik, hogy egy észak-észak-nyugati irányú szélnél a felszín közeli áramlás logikusan követi a szelet, de az anyag megmaradás miatt a mederfenék közeli áramlás ezzel ellentétes irányban hat, tehát egy szállítószalagszerű mechanizmus alakul ki a tóban. Érdekes módon a két ellentétes irány dominálja a tó nagy részét, de a vöröses-barnával színezett területeken, a legnagyobb sebességek alakulnak ki, ott egy irányba mutat mélység mentén mindenhol az áramkép, és ezek tudják a legnagyobb szállítási kapacitást megvalósítani. Hogyha integráljuk mélység mentén az áramképet, azt találjuk, hogy kialakulnak, tehát felszínre kerülnek azok az alakzatok, amik a hosszirányú, hosszú távú meder erózió, illetve az üledéklerapódás előidézéséért felelősek. Ilyen cirkulációs mintázatokat látunk a képen, de ezek is elég összetettek. Itt a jobboldali keresztelvényen a Szigligete és a Keszthelyi medence közötti vízcsere látható. Érdekes módon a part mentén a Keszthelyőből kifele jön a víz, míg középen befele megy. A továbbiakban, ezt nem részletezném túl, mert a további előadásokban még ezzel foglalkozni fognak. Ezt a komplex modellrendszert, ami hidrológiai és hidrodinamikai pillérekre épül, előrejelzésekre szeretnénk felhasználni, mind a nyugalmi, mind pedig a dinamikus vízszint tekintetében, illetve az áramlási viszonyok feltérképezésével az üledékmozgás és egyéb szennyező anyagok, illetve tápanyagok transportját szeretnénk ezzel vizsgálni. Köszönöm szépen! Thank you.